Szeretettel köszöntelek benneteket. Hát sajnos úgy alakult, hogy én most először vagyok ebbe a gyülekezetbe, úgy szerencsésebb lett volna, hogyha amikor Tibi jött szolgálni, akkor el tudtam volna jönni vele, és akkor már így valamennyire ismernénk egymást. Hát nem tudom, hogy úgy a családomról mondjak valamit, pár szót. Ugye férjem Benő Tibor, ő már többször volt itt szolgálni. Hévízi gyülekezetbe járunk, ott vagyunk 25 éve tagok, azt hiszem, hogy nem is tudom már, mert hány éve. 23 lesz, mert ahány éves a lányom, annyi éves vagyok én is a hitben. 3 gyermekünk van, a legnagyobb lányunk már férhez ment, ott unokánk is van 2, és a 2 másik is most már a egyetemre jár. Tudom, hogy szerintem ennyi elég. Gondolkodtam azon, hogy mi lenne az első, amit így lehetne veletek így igeszolgálaton keresztül így elmondani. Hát jellemző rám, hogy eléggé ilyen ostorozó típus vagyok, és nem akartam valami keménnyel kezdeni, de aztán a héten megkaptam a választ, amikor a szombatiskolát kinyitottam, és láttam, hogy mivel foglalkozik a leckénk, úgyhogy egyértelmű lett, hogy mit kell elmondanom, ugyanis pár hete, hónapja Hévízen elmondtam már ezt a prédikációt, aminek a témája a messiási csodák voltak. Nem tudom, hogy hallottátok-e már ezt a kifejezést, hogy messiási csoda. Igen, és amikor először hallottam ezt prédikációba, akkor így olyan van egy ilyen pikantériája, vagy egy ilyen érdekessége ennek a szó összetételnek, és hát elkezdtem keresni, hogy mik is ezek a messiási csodák. Találtam is akkoriban egy ilyen rövid leírást róla, 4 csoda az, amit messiási csodának mondanak, és nemrégiben találtam egy egész könyvet, amely ezzel foglalkozik. Egy zsidó ember írt ezt a könyvet, név szerint Arnold Fruchtenbaum, nem tudom, hogy hallottatok-e már róla, a könyv címe a 3 messiási csoda, és ortodox zsidó családba született, ott nőtt fel, és 13 évesen, amikor az új szövetséget tanulmányozta, akkor fogadta el Jézus Krisztust messiásnak. Hogy miért is fogadom előtt így úgymond hitelesnek? Egyrészt azért, mert származás szerint zsidó, másrészt pedig azért, mert Jézus Krisztust a személyes megváltójának tekinti. Amikor mi a Szentírást tanulmányozunk, sokszor úgy vagyunk, hogy úgy próbáljuk megérteni, de vannak dolgok, amit nem tudunk teljesen megérteni, mivel nem abban a kultúrában élünk egyrészt, másrészt nem abban a kultúrában növekedtünk fel. Tehát lehet, hogy nekünk érthetetlenek a dolgok, egy zsidó ember számára, amit olvas, az pedig így azonnal érthetővé, megemészhetővé válik. De most, mivel elég hosszú a szolgálatom, remélem, hogy nem fogok senkit untatni, igyekszem így csak a lényegre kihegyezni a dolgokat, hogy számunkra is egyértelmű és érthető legyen minden. A korabeli rabbinikus gondolkodás a csoport, 2 csoportba foglalta a csodákat. Voltak a bárki által véghez vihető csodák, illetve volt 4, amit már említettem, amit messiási csodának neveztek, amit csak a messiás hajthat végre. Jézus, azt látjuk, hogy mind a 2 csoportba tartozó csodákból hajtott végre, és azt is gondolhatjuk, hogy ez a fajta megkülönböztetés ez nem bibliai eredetű. Ezt az izraeli írástudók dolgozták ki, ezt az elméletet. És a nép előtt is ismertek voltak ezek a csodák. Tehát ismerték, hogy mik ezek a messiási csodák, amiket ők mint jelek vártak a messiástól. És hát ez nem volt véletlen, ugyanis Jézus korában nagyon sokan jelentkeztek messiási igénnyel. Nem Jézus volt az egyedüli, aki azt tartotta magáról, hogy ő a messiás. Ja, az Ószövetségben számos proféciát találunk a Messiásra vonatkozóan, ugye a szombatiskolai csoportban is beszéltünk erről, származását tekintve, hol kell megszületnie, milyen módon kell megszületnie, vagy éppen, hogy milyen módon kell meghalnia. És a könyvírója is ez alapján jutott a felismerésére, hogy Jézus a Messiás, nem pedig a már említett csodák által. Tehát, hogyha valaki tanulmányozza az Ószövetséget és összeveti az evangéliumokkal, akkor ugyanerre a felismerésre juthat, hogy Jézus az, aki betöltötte az Ószövetségben leírt proféciákat. De akkor miért volt szükség arra, hogy Jézus ezeket a messiási csodákat is végrehajtsa? Egyrészt ugye Jézus nem tett különbséget a csodák között, mindegyiket a Szentlélek erejével végezte, és így ez azt mutatja, hogy ezek a csodák számunkra is elérhetőek. Másrészt az volt a célja, hogy segítsen azonkon az embereken, akik eszerint a teória szerint gondolkodtak, és ez alapján várták a messiást. Magyarán, hogyha nem sikerül nekik alapvetően felismerni őt a proféciákból, mint ahogyan a Szentlélek által, ugye több embernek már a születésekor megmutatta, hogy ő a messiás, akkor a saját eszmerendszerükbe belehelyezkedve segít nekik, hogy felismerjék ezek által a csodák által. És hát Jézus látjuk, hogy sokat bajlódott nem csak a farizeusokkal, ugye, akik eleve ellenségesen viselkedtek vele, hanem amint későbbiekben látni fogjuk, a tanítványaival is. Idő kellett neki, amíg a rabik által képviselt eszméket felül tudta írni a gondolkodásukban, hogy helyet tudjon adni a tiszta tanoknak. Az első két csodát az elmúlt negyedévi tanulmányban, Márk evangéliumában átvettük, és csak röviden fogok rájuk hivatkozni, levonjuk belőle a számunkra fontos dolgokat, és át is haladunk a másik két csodához, amivel pedig a héten foglalkoztunk. Az első csoda a leprás meggyógyítása volt. Márk evangéliuma, Máté evangéliuma és Lukács evangéliuma is foglalkozik ezekkel. Nem olvasom föl, teljesen felesleges, hogyha valakit érdekel, majd a végén meg tudom őket mutatni. Amit fontos megjegyezni erről a gyógyításról, hogy Lukács például azt mondja, hogy a beteg teste teljesen tele volt sebekkel, ami azt mutatja, hogy már közel járt a halálhoz. Tehát nem egy kialakult betegségről volt szó, hanem egy nagyon súlyos betegről, akinek már nem sok volt vissza az életéből. És ami érdekes, hogy Jézus meggyógyítja, és mit mond neki? Hogy mit csináljon? Igen? Igen, igen. Hogy menjen el a papokhoz, mutassa be magát a papoknak, és mutasson be áltozatot. Egyenesen a papokhoz küldi Jeruzsálembe. Ugyanis ilyenkor a beteget egy hétig meg kellett figyelni. Meg kellett állapítani, hogy valóban leprás volt-e, valóban meggyógyult-e, és milyen körülmények járultak hozzá, hogy meggyógyult. Aztán a hétvégén pedig áldozatot mutatott be. És Lukás 4.27-ből olvasom. És az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Szíriából való Naámán. Ugye ki mondja ezt? Igen, ezt maga Jézus mondja Názáretben, amikor mit kérnek tőle? Így van. Azt mondják, hogy mutassál nekünk is azokból a csodákból, amelyek Kapernaumban történtek, és erre mondja Jézus azt, hogy valóban, ugye eddig soha senki nem gyógyult meg a leprából, csak Naámán, aki ugye nem is izraelita volt, hanem egy bálványimádó ember. És Jézus ezzel a válaszával, amit mond itt Názáretben, olyan haragra ingerelte a zsidókat, És ebből látjuk, hogy egyszerűen nem tudták, ugye abban a városban nőtt fel, tehát itt nem is tudtak másként tekinteni rá, mint az Ács fiára. De visszatérve a történetünkhöz, mivel hogy soha senki nem gyógyult meg a leprából, így ezeket a rendeleteket, amit Mózes harmadik könyve ír, hogy el kell végezni, ezt sem elég gyakran kellett így megcsinálniuk a papoknak. Tehát ugye az, hogy most oda ment egy ember, hogy most ő meggyógyult a leprából, ez nem egy szokványos vizsgálat volt, nem egy jól gyakorolt eljárás. A papoknak utána kellett nézni, hogy most mit is kell nekik csinálni. Egy kicsit idézek a könyvből. Az Úr Jézus szánt szándékkal küldte a meggyógyult leprást a papokhoz, hogy a papi fejedelmeket arra kényszerítse, kezdjenek el nyomozódni, jogosultak-e a messiási igényei, és ők maguk jussanak döntésre. Kényszeríteni akarta a zsidó vezetőket, hogy foglaljanak állást személyével kapcsolatban, és ismerjék fel, hogy ő a messiás. Tehát Jézus nem mondható azt, hogy a papok fele nem nyitott volna, hanem egyenesen ugye ő hozzájuk küldi ezt az embert, hogy akkor most vizsgálják meg az írásokkal, vessék össze a történteket. A következő helyszín, ahol Jézus találjuk, ismét Kapernaumban van, és már ott vannak az írástudók is. Ugyanis a leprából meggyógyult ember valóban elment Jeruzsálembe, és ugye a papoknak ki kellett vizsgálniuk az esetet, meg kellett indítani az eljárást, hogy valóban Jézus-e a messiás. Lukács evangéliumában azt olvassuk, lőn egy napon, hogy ő tanított, és ott ültek a farizeusok és a törvénynek tanítói, akik jöttek Galileának, Judeának, minden falujából és Jeruzsálemből, és az Úrnak hatalma ővele volt, hogy gyógyítson. A messiási kivizsgálásnak, vagy eljárásnak két szakasza volt, és elkezdődött az első szakasz, a megfigyelés szakasza. Ilyenkor a messiás jelöltet meg kellett figyelniük, mit mond, mit tesz. És ezt látjuk, amikor ugye Kapernaumban vagyunk, hogy annyian voltak a házban, amikor a meggyógyította Jézus a zsidó a gutaütőt, tehát hogy mennyien voltak. Mit kellett csinálni a barátoknak? Ugye egyszerűen annyira beterítették a házat, hogy nem lehetett a házat megközelíteni, csak honnan? A tetőről, igen. És ugye érdekes az, ami ott történik belül, a vezetők ott vannak, csendben vannak, és nem szólalhatnak meg. Ebben a szakaszban kellett megvizsgálni, hogy az illető személy, aki a messiási igényekkel lép fel, valóban jelentős igényekkel lép fel, vagy leállítható az eljárás, mert egy jelentéktelen dologról van szó. Tehát amint említettem, ugye itt voltak a megfigyelők, hogy a beteget csak a tetőről lehetett bebocsátani, és mit mond Jézus a betegnek? Igen. Tehát azt mondja, hogy megbocsátottak a te bűneid, mert tudta, hogy erre a vezetők fel fogják kapni a fejüket, mert senki sem mondhat ilyen, csak az Isten. Tehát a kérdés, hogy Jézus valóban a messiás, vagy csaló. És utána ugye mit mond, hogy meggyógyít, tehát ugye másodjára gyógyítja meg. És tulajdonképpen ugye ott beszél erről, hogy most melyik a nagyobb, vagy melyik a nehezebb megbocsátani a bűnöket, vagy pedig meggyógyítani egy embert. Most erre nem akarok kitérni. A lényeg az, hogy ha ő meg tudja bocsátani a bűnöket, akkor nem lehet más, csak a messiás. Tehát ez a konklúzió. Erre kellett volna a papoknak is eljutni. És így a vizsgáló személyek ezzel el is mentek vissza Jeruzsálembe, jelentették a papoknak a látottakat, hallottakat, és a Sanhedrin megállapította, hogy a mozgalom jelentős, és így megkezdődhetett a vizsgálatnak a második szakasza, a kikérdezés. Innentől azt látjuk az evangéliumok beszámolóiban, hogy az írástudók és a farizeusok többé nem maradtak némák, hanem folyton kérdeztek, sőt, tudjuk az evangéliumokból, hogy milyen agyafurt, csapdába ejtő kérdéseket tettek fel, Folyton Jézus lábnyomába jártak, és, de nem azért, mert követték, hanem azért, mert keresztkérdésekkel zaklatták, próbálták zavarba hozni, próbálták sarokba szorítani. Tehát Jézus átlátott rajtuk, olvasott a szívükben, nem maradtak előtte rejtve ezek a dolgok. Tudjuk azt, hogy milyen bölcsességgel válaszolt ezekre a más kísértésekre tulajdonképpen, amikkel ők éltek. Ugye volt egy ütközési pont, ahol ellentétbe került a farizeusokkal és az általuk képviselt tanúkkal. Egyrészt, mert nem fogadta el őket legfőbb tekintélynek, mint ahogyan ők elvárták minden embertől, hogy őket tekintsék a mindenki felett állóknak. Másrészt, ahogyan már beszéltük is, hogy semmi jelét nem mutatta annak, hogy meg akarná szüntetni a római nyomást. Ugye, amit ők akár úgy is lehet mondani, mint politikai programot ők maguknak így megfogalmaztak. Aztán jött a második messiási csoda, mert ugye a gutaütött ember meggyógyítása az nem tartozott a messiási csodák közé. A második messiási csoda a néma ördöngösnek a meggyógyítása volt. Erről Máté és Márk evangéliuma beszél. Ördöngösöket a rabbik is gyógyítottak, volt egy bevett gyakorlatuk erre. Először beszélgetésbe kezdtek a gonosz lélekkel, meg kellett ugyanis tudni, hogy hogy hívják. Aztán a név használatával tudták távozásra kényszeríteni. Egy esetben voltak tehetetlenek a rabbik, hogyha az illető néma volt, mert így nem tudták meg a gonosz léleknek a nevét, és így nem tudták kiűzni az emberből. Itt a történetben az illető vak is volt, és néma is, és Jézus meggyógyította, látott és beszélni is tudott. És a sokaság elkezdte kérdezgetni, hogy nem ez a Dávid fia? Tehát az emberek tudták, hogy ez egy messiási jel, hogy a néma ördöngös meggyógyul, de nem akartak maguk dönteni, hanem a vezetőktől várták a választ, hogy ők mondják ki, hogy jelentsék ki Jézust messiásnak. És azt olvassuk, hogy egyenesen Jeruzsálemből érkezett a vizsgálóbizottság. A vezetők vonakodtak, de tudták, hogy ezt a szakaszt, a kikérdezés szakaszát is le kell zárniuk, és döntést kell hozniuk Jézus személyével kapcsolatban. Vagy elismerik, hogy ő a messiás, vagy elutasítják. És hát sajnos tudjuk, hogy melyiket választották, de a válaszukat meg is kellett indokolni, és mit mondtak? A csodára mi volt a válaszuk? Így van, hogy Jézus az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket, Belzebub van vele. És erre Jézus kétféleképpen reagált. Először érvekkel győzte meg, hogy hogyan tudná az ördög kiűzni saját magát, illetve hogy ők is hajtanak végre ördögűzést, tehát ők is elismerik a Szentlélek hatalmát, hogy az ördög kiűzhető, illetve azt, hogy az Úr Jézus erősebb, mint a sátán, tehát hogyha távozásra tudja sátánt szólítani, akkor nem lehet a sátánnak a szolgája. És ami itt megdöbbentő, az a második válasza, amelyben Jézus megfogalmazza, hogy mit jelent a Szentlélek elleni bűn. Ez tulajdonképpen egy ítélethirdetés volt, nem csak a vezetők, hanem az egész nép felett, mivel kollektíven utasították el Jézus messiási igényét, a Szentlélek munkáját pedig ördöginek nevezték. Mint nemzet buktak itt el, ugyanis Jézus továbbra is vitt véghez csodákat, de már azt látjuk, hogy nem a nemzetért, hanem az egyes személyekért dolgozott. Az evangéliumban, ahogyan a későbbiekben megfigyeljük. És sokszor használja ezt a kifejezést, hogy e nemzedék, e nemzetség, ahogyan arra a korszak általánosan gondolkodó embereit megszólítja. Például, amikor jelt kívánnak tőle, ugye azt mondja, hogy e nemzetségnek nem adatik más jel, mint ugye a Jónás próféta jele, a feltámadás jele. És valóban itt Jézus ítéletet mond a kortárs zsidó nemzedék felett. Nem véletlen, hogy itt fogalmazza meg, hogy mit jelent a Szentlélek elleni bűn. Ők ugyanis elkövették a Szentlélek elleni bűnt azáltal, hogy a Szentlélek munkáját ördöginek nevezték, és erre nincs bocsánat. Kollektíven, mint nemzet, az akkor élő nemzedék követték ezt el. Ez persze nem jelentette azt, hogy Jézus nem dolgozott tovább értük, és nem gyógyított, prédikált, mert ezt tette ezután is. De megváltozott a munkájának a jellege. Dolgozott ugyanúgy, de mint népet már nem igyekezett meggyőzni a messiási voltáról, ezért inkább példázatokban beszélt, és hogyha emlékeztek, utána, hogyha valakit meg is gyógyított, akkor azt mondta, hogy ne mondja senkinek. Kerülte a nyilvánosságot, ugye, mert ez, hogyha nyíltan szembetűzésbe kerül a papokkal, az csak hátráltatta volna a szolgálatát. És egyénekért dolgozott, és akiket meggyógyított, azoktól mit kért? Igen, egyrészt, hogy ne mondják senkinek, másrészt hitet kért ahhoz, hogy meggyógyulhassanak. És hát nem utolsó sorban dolgozott a tanítványairól, akit, ahogyan már említettem, szintén átszőtt az írástudóknak és a farizeusoknak a kovásza. Őket kellett felkészíteni arra a nagy munkára, amely ugye Jézus mennybe menetele után rájuk várt. És hát elég szomorú ez a szakasz számomra, hogy, mert én eddig azt hittem, hogy akkor bukott el a zsidó nemzet, amikor keresztre küldte Jézus, de tulajdonképpen az már csak a gondolkodásuknak, a viselkedésüknek a végeredménye volt, mert igaziból itt buktak el, amikor megtagadták Istent a vezetők és a nép kollektíven. És akkor jön a harmadik messiási csoda, szerintetek melyik az? Igen, a vakon született meggyógyítása. Érdekes módon csak János ír róla. Ugye János volt az utolsó, aki az evangéliumát megírta. Valószínűleg nem véletlen, hogy az ő evangéliumában szerepel. És hát ahogyan tanultuk a szombatiskolában, nem a farizeusok kérdezik, hogy ez az ember volt-e bűnös, vagy az anyja, hanem a tanítványok, mert a tanítványoknak a gondolkodásmódját is átszőtte, úgymond a farizeusoknak a kovásza. Az ő gondolkodásuk megfelelt az akkori rabbinikus tanításnak. Kivétkezett, ő vagy a szülei. És elég megdöbbentő, hogy a farizeusok úgy gondolták, hogy aki vakon született, annak a szülei nagy bűnt követtek el. Ha pedig nem ők, akkor a vak maga. És hogyan követhetett el bűnt, aki még meg sem született? Ezt az írástudók úgy magyarázták, hogy például hasba rúgta az anyját. Látjuk, hogy mennyire abszurd az e-fajta gondolkodás. Isten nem büntet, főleg nem akkor, hogyha az ember nincsen a cselekvőket képességének a tudatában. És visszatérve, ez számomra ilyen nagyon érdekes, és a szombatiskolán is föltettem ezt a kérdést, de nem tudom, hogy tudunk-e rá válaszolni, hogy Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy azért született így, hogy nyilvánvalóvá legyenek az Istennek a dolgai. Tehát, hogy ez az ember eleve azért született vakon, hogy Jézus ezt a csodát végre tudja rajta hajtani? Nem tudom a választ, de úgy eléggé elgondolkodható. Amit tudnunk kell a történetről még, hogy szombat volt, a sátoros ünnep. Éppen előtte beszél Jézus a néphez, hogy ő a világ világossága. Sokan hittek benne, de féltek a papoktól, és nem merték nyíltan kifejezni felé a rokon szemüket. Ezekért az emberekért dolgozott Jézus. Amikor azt mondja nekik, hogy ő Ábrahám előtt volt, akkor mit akarnak vele csinálni? Így van, meg akarják kövezni. Így elrejtőzött és eltávozott arról a helyről, akkor találkozott ezzel a vakon született emberrel. És hát Jézus elég különös módját választja a gyógyításnak. Azt mondja, hogy Ő a világ világossága, amíg nappal van, addig kell annak az akaratát cselekedni, aki őt elküldte. Aztán a földre köpött, és sarat csinált, és bekente vele az ember szemeit. Hát elég érdekes látvány lehetett ez. És mit mondott az embernek, hogy hova menjen? A Siloám, tudjátok, hogy mit jelent? Írja is a küldött. Így van. Tehát a Siloám tavához kellett mennie, hogy megmosakodjon. Mindez szombaton a sátoros ünnepnek a legközepén. És hát ugye, amit szintén nem tudunk, hogy ez nem volt egy egyszerű dolog. Nem tudom, hogy ti figyeltetek-e vakokat. Én Pesten dolgozok, elég sokkal találkozok, és sokszor elcsodálkozok, hogy milyen biztonsággal mennek föl le például a lépcsőkön. Szoktam, ha látok, ugye tudom már, hogy kell megfogni őket, vagy hogy ők kell megfogjon engem, és akkor úgy tudom lesegíteni, vagy éppen felsegíteni a lépcsőn, de nem hiszitek el, még azt is tudják, hány lépcső, vagy hány lépés kell, hogy a metrónak az ajtajánál álljanak meg. Tehát, hogy olyan biztonsággal be tudják gyakorolni ezt a mozgást, hogy hihetetlen. De ugye most nem volt könnyű helyzetben az emberünk, mert tele volt az út emberekkel, ugye mindenki feljött az ünnepre, és a Siloám tava meg egy különleges hely volt, ahol ott voltak a papok is, és vizet merítettek a tóból, és vitték föl a templomba, és itt kellett az embernek is ugye mindenki előtt megmosakodnia, tehát már egy kínszenvedés volt neki egészen odáig leérni, és ott meg mindenki szeme láttára ezt elvégezni. De nem véletlen volt. Tehát mi volt a lényege? Hogy minél többen lássák, hogy mi történik vele. És hát ugye tudjuk azt, hogy meggyógyult, aztán utána jön a történetnek az érdekes része, ugye, hogyan a vezetők reagálnak rá. Ugye többször kihallgatták őt, kihallgatták a szüleit, egy kicsit én nekem olyan vicces is, amikor már megkérdez, hogy hát miért kérdezitek ennyire, hogy ti is a tanítványai akartok lenni? Tehát, hogy így van egy ilyen iróniája neki, pedig ők meg pont azon voltak, hogy na hol találnak végre valami fogást Jézuson, hogy elítélhessék. És ugye nagyon durva az, hogy hogyan hatnak például a szüleire. Ugye, mit mondanak a szülők? Kiközösítéssel. Igaz, hogy a gyülekezetből kizárással fenyegették azt, aki Jézust Krisztusnak vallja. De kérdem én, hogy érdemes egy ilyen gyülekezethez tartozni, ahol nincs ott Krisztus? Tehát egy Krisztus nélküli gyülekezetnek mi az értelme? Én hiszem azt, hogy ezek az emberek is miután átgondolták a dolgot, inkább Jézus mellé álltak. És ugye, ami nagyon érdekes, hogy a gyógyult ember vonja a kérdőre az írástudókat, hogy hogyan tudott ő meggyógyulni, ha Jézus bűnös, mert ugye a bűnös embernek az imáját nem hallgatja meg az Isten. És az ő tanításuk volt az, hogy senki nem tud meggyógyulni a vakságból, a vakon született emberek közül csak a messiás tudja meggyógyítani. És hát ebből látjuk, hogy hiába történt meg a csoda, az írástudók még csak jobban megkeményedtek a saját igazságukban. És hát Jézusnak nem volt elhamarkodott a döntése, amikor azt mondta, hogy elkövették a Szentlélek elleni bűnt már az előző csodánál. Mert semmit nem változtak azóta, sőt, inkább még rosszabbak lettek. Ugye már nem csak Jézust büntetik, hanem azokat is, akik Jézussal egyet mernek érteni. És hát az egyetlen változás kiben történt? Így van, a vak emberben, aki hitt és elfogadta Jézust megváltójának. Jézus életéből olvasok egy részt. A farizeusok egy csoportja odagyűlt, s láttukra Jézus elgondolkozott, milyen ellentétes eredménye lett szavainak és tetteinek. Így szólt. Ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. Krisztus azért jött, hogy megnyissa a vakok szemeit, világosságot árasszon a sötétségben ülőkre. Kijelentette, hogy ő a világ világossága, és az imént művelt csodája küldetésének hitelesítését szolgálja. Az emberek, akik látták a megváltót itt jártakor, abban az előjogban részesültek, hogy tökéletesebb kinyilatkoztatást láttak az isteni jelenlétről, mint amit azelőtt valaha is kapott a világ. Az Isten ismeret tökéletesebben feltárult előttük. Ám ugyanebben a kinyilatkoztatásban ítélet is elhangzott az emberek fölött. Jellemük megpróbáltatott, sorsuk meghatároztatott. Ugye mit mond Jézus a farizeusoknak, amikor beszél az emberrel, és oda mennek hozzá, a történet végén van. Ugye mit kérdeznek a farizeusok, hogy mi is vakok vagyunk? És mit mond Jézus nekik? Így van. De mivel láttok, így rajtatok marad a ti bűnötök. Igen, nagyon szomorú. És a negyedik messiási csoda, az a 4 napos halott feltámasztása. Tehát akkor innen már tudjuk azt, hogy miért nem ment Jézus korábban. Mert meg kellett várnia, hogy elteljen a 3 nap, és Lázár már 4 napos legyen. Ugyanis Jairus leányát is ugye feltámasztotta, és azt mondták, hogy nem volt még meghalva, csak tetsz halott volt. A zsidók azt tartották, hogy a 4 napos halottat csak a messiás tudja feltámasztani. És hát volt is egy ilyen hiedelmük, hogy az ember lelke 3 napig még ott köröz a teste körül, aztán a 4. nap elhagyja, tehát akkor már nem lehet visszahozni a halálból. Ez magyarázat erre, hogy miért pont 4 napot kellett, tehát hogy mi az, hogy a 4. naptól már nem lehet feltámasztani az embert. És hát Jézus ugye várt 2 napot, a tanítványok se értették, meg az emberek is kérdezték, hát hogyha a vakot meg tudta gyógyítani, akkor miért nem jött, hogy ez az ember ne halljon meg? De pont azért, hogy újból segítsen nekik, hogy a saját gondolkodásuk szerint végre ismerjék el, hogy ő a messiás. Az evangéliumokban azt olvassuk, hogy sokan elmentek Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket. Itt sokan voltak, amikor a csoda megtörtént. És Jézus az imájába bele is fogalmazza ezt, ugye János a 42. versben azt olvassuk, hogy csak a kívülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És aztán azt olvassuk a 45. versben, hogy sokan hittek benne. Tehát tényleg ez a csoda volt, amikor már az emberek nem a vezetőktől várták a döntést, amit nem mertek magukban meghozni, majd ugye már meghozták magukba, de nem merték kifejezésre juttatni, mert féltek a megtorlástól. Itt végre eljutottak addig, hogy merték vállalni, hogy ők hiszik, hogy Jézus a messiás. És ugye nagyon érdekes, ahogyan a magas tanács válaszol Jézusnak erre a tettére. Ugye összegyűlnek és azt kérdezik, hogy mit cselekedjünk. És mit mondanak? Ugye proféciát mondanak. Így van. Jobb nékünk, hogy egy ember halljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen. Milyen döbbenetes, hogy ők nem így gondolták, nem? De végül is ez egy profécia volt, hogy a népnek a megmentéséért meg kell halni annak az egy embernek. És így elhatározták, hogy Jézust megölik. És még ami nagyon durva, hogy Lázárt is meg akarták ölni, mivel Lázár miatt sokan hittek Jézusban. De milyen abszurd dolog megölni egy embert, aki éppen akkor támadt fel. Nem? Hát most akkor megölték, akkor Jézus megint feltámasztja, megint megölik. Tehát, hogy mit gondoltak egyszerűen? És azért akarták eltüntetni, hogy ne legyen bizonyíték. És ugye mit lehet még ezután tenni ezzel a néppel, aki ilyen nyakas, makacs, kemény szívű? Mit tud még Jézus tenni értük? Lukás 17. fejezetében van feljegyezve a történet. Ez alkalommal nem egy, hanem 10 leprás gyógyult meg. És mit kellett csinálni? Igen. Ugye, amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk. Menjetek el, Mutassátok meg magatokat a papoknak, és amikor odaértek, megtisztultak. Ezt a 10 leprást éppen azokhoz a papokhoz küldte, akik Kajafás vezetése alatt csak az imént mondták kifelette a halálos ítéletet. Ez azt jelenti, hogy egy messiási csoda helyett most 10 messiási csodát tett. Az első messiási csodát meg 10-szerezte. Kajafásnak és a papoknak 10 emberrel kapcsolatosan 7 napot kellett eltölteni azzal, hogy kivizsgálják a helyzetet. 10-szeresen kellett meghozni a határozatot, hogy ezen emberek mindegyike megtisztult és meggyógyult a leprából. 10-szer kellett megállapítani, hogy az Úr Jézus csodát tett. Akár a zsidó humor egyik fajtájának is tekinthetjük ezt Jézus Krisztusnál. Alig, hogy a vezetők kimondták felette a halálos ítéletet, 10 meggyógyult leprást küldött hozzájuk. Messiási volt, tehát nem 3, hanem 10 tanú igazolta egyszerre. Ezzel újra bebizonyította, hogy a vezetőknek semmi okuk és alapjuk nem volt arra, hogy az ő messiás voltát elutasítsák. Látjuk azt, hogy Jézus bőven bizonyságot adta messiási voltának. János evangéliumának központi kérdése, Jézus mint a messiás személye, számtalan esetben merül fel a kérdés, hogy Jézus-e a messiás. Egyének, csoportok teszik fel a kérdést, vagy éppen vallják meg őt annak. Ha elolvassátok János evangéliumát, akkor próbáljátok ezt szerint végig tanulmányozni. Én megtettem, nagyon érdekes, hogy valóban vagy kérdésként, vagy kijelentésként sokszor a nép teszi, a vezetők, a tanítványok, egyének, és ez vezeti végig végül is az evangéliumot. A kérdés már csak az, hogy mi személyesen hogyan viszonyulunk Jézushoz, hogy mi el tudjuk-e őt fogadni személyes megváltónknak, vagy úgy viszonyulunk hozzá, mint az a nemzetség, ez a nemzetség, ahogyan ő mondja, akik őt megtagadták. Akiknek nem volt szükségük Jézus szabadító hatalmára, megelégedtek a vallási gyakorlatokkal, rituálékkal, amelyeket gyakoroltak. Ugyanis abban látták a megváltásukat. És hát ez azért, ennek a veszélye bennünket is fenyeget. Hiszen a Laodíceai levél azt mondja, hogy gazdagok vagyunk, semmire sincs szükségünk, pedig Jézus azt mondja rólunk, hogy nyomorultak vagyunk, nyavajások és vakok. És hogy látjátok, hogy a messiási csodák bizonyítják Jézus messiás voltát? Számomra eléggé bizonyító erejű a születése, a büntelen és önfeláldozó élete, vagy a halála. Valamint az a szabadítás, amit én kapok tőle személyesen. A legnagyobb csoda az mindannyiunk életében az, hogy a vele való kapcsolat által megváltozik az életünk, és megváltozik a jellemünk. Mindannyiunknak, akik itt vagyunk, megvan a személyes történetünk Jézussal, a csoda a mi életünkben is megtörtént. Találkoztunk Jézussal, és már nem vagyunk olyanok, amilyenek előtte voltunk. A messiási csodák azt bizonyítják, amiket ugye, hogy Jézus megtett, hogy Isten hajlandó elmenni a végsőkig az ember, a te és az én megváltásom érdekében. Nem tart semmit túl drágának ahhoz, hogy meg tudjon minket fordítani az úton. És hát a Föld számára egy ünnep volt, amikor Jézus első ízben ide látogatott, és egy hatalmas ünnepre készülünk, amikor ismét találkozhatunk vele személyesen, hogy egy örökké valóságon át vele legyünk. Addig az a feladatunk, amit az első tanítványainak is adott. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen.
Jézus, a téged a szívem szeret.
Jóságoségi atyánk, nem tudunk eléggé hálásak lenni azért, amit tettél értünk, és amit teszel naponta értünk. Köszönjük, hogy a Szentírás, az evangéliumok és a csodák által, amik a mi életünkben is nap mint nap megtörténnek, megismerhetünk téged, hogy mennyire szeretsz bennünket, és mennyire azt keresed, hogy hogyan tudnál bennünket ebből a sötétségből kimenteni. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra bennünket, és nincs olyan lehetetlen helyzet, olyan elkeseredettség, amiből te nem tudnál megszabadítani bennünket. Köszönjük, hogy még a hitetlenségünk ellenére is segítesz bennünket, hogy hinni tudjunk benned. Sokszor olyan hiányos a hitünk, és csak emberi módon tudunk hozzád és rólad is gondolkodni. Kérlek, segíts, hogy a Szentlélek tanítson és tisztítson bennünket, hogy ebben az utolsó időben is meg tudjunk állni magunk is, és világosságot tudjunk adni általad az embereknek. Hiszen egyre nő a sötétség a világban, és az emberek várják az Isten fiainak a megjelenését. Kérlek, add, hogy mi is ide számláltassunk a te fiaid közé, akik részt vesznek ebben az utolsó munkában. Köszönjük neked mindezeket, köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk nap mint nap, jobban is, mint ahogyan mi elképzelni tudnánk, és hogy ennyire szeretsz bennünket. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgassál meg. Amen.
Amen.
Lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívőeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Amen.
Amen.
Amen.